Ebből a két mérkőzésből még messze menő következtetést nem lehet levonni, úgyhogy egy kicsit arról fogunk ma beszélni, mi is várható ebben a világbajnokságban, hiszen nagyon hosszú periódusra fog odakötni, vagy fogja odakötni a labdarúgó kedvelőket ez az esemény, hiszen július 19-én lesz a döntő. Több mint egy hónapot rúgják majd a labdát, 104 mérkőzést is lehet követni. Nem tudom, lesz-e olyan, aki felállítja a világrekordot, hogy egy hónap alatt 104 mérkőzést megnéz majd, de kíváncsian várom Boros Miklós újságíró kollégámat, barátomat, hogy neki mi erről a véleménye. Szervusz, köszöntelek, adásban vagy.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát már csak azért is lehetetlen megnézni egyszerre 104 mérkőzést, ha csak az ember nem tesz ki két tévét egymás mellé, mert ugye a csoportkör utolsó fordulójában lesz gyakorlatilag 224 mérkőzés egy adott pillanatban, tehát hogy nagyon-nagyon sok mérkőzésről lesz egy időben. De én úgy gondolom, hogy már csak az időpontok miatt is itt Európában nagyon-nagyon valószínűleg az, hogy valaki ezt a rekordot akár csak meg is közelítse.
Hát azért most már vannak modern eszközök képernyő megosztással, meg akár négybe lehet osztani egy okos tévének a képernyőjét, úgyhogy tudok ötleteket, szerintem lesz olyan, aki mind a 104-et megnézi majd.
Hát gyakorlatilag az átmegy éjjel bagolyba, és nappal alszik.
Gondolom, hogy te is lekésted már ezt a világrekordot, hiszen nem tartom valószínűnek, hogy a hajnali mérkőzést megnézted.
A második fél idejére ébredtem fel.
Tehát akkor már te is kiestél a rekordok közül.
Biztosan.
Két mérkőzés volt, ugye nagyon nagy messze menő következtetéseket ebből nem lehet levonni, de hát az egyik csoportban most már azért tudjuk, hogy hogyan alakultak, illetve hogyan alakulhattak a mérkőzések. Mit szólsz a két találkozóhoz?
Dél-Afrika lepett meg negatívan, egy picit erősebbnek gondoltam őket, annak ellenére, hogy azon kevés afrikai ország közé tartozik, aki nem az Európában nevelkedett, és a diaszporából visszahozott játékosokra építi a válogatottját, hanem egy saját bajnokságra. Afrikai szinten jól fejlett infrastruktúrájuk és jól szervezett bajnokságuk van. A két dél-afrikai topcsapat, a Mamelodi Sundowns és az Orlando Pirates ad 8-8 játékost a válogatottba, viszont én azt gondolom, hogy ezek a játékosoknak nagyon-nagyon kevés kontaktjuk volt az európai vagy a latin-amerikai futballal, és ez tegnap nagyon kijött a mérkőzésen. Megpróbálták kivédekezni a házigazda Mexikót, ha nincs a kabusuk, akkor lefutottak volna egy nagyobb vereségbe, és nem sikerült nekik.
Hát erősek voltak fizikailag, és ezt meg is próbálták kihasználni olyannyira, hogy két piros lapot is összeszedtek.
Igen, de mind a kettő nagyon buta egyéni döntés volt, tehát nem a játékukból következett. Igen, néha nagyon keményen odarúgtak, de az egyik egy utolsó védőszabálytalanság volt, a másik pedig egy olyan buta ütés, amelyet egy Európában szocializált játékos biztos, hogy nem követ el. Tehát, hogy amikor a védő megelőzték a védőt, nem fért hozzá a labdához, és hátulról arcon csapta az ellenfelét, ilyet én ma már a videóbírók korában Európában nagyon ritkán követnek el.
Igen, és aztán volt egy mexikói piros lap is, úgy gondolom az is teljesen jogos volt.
Határeset meg lehetett adni, én nem gondolom, hogy utolsó védőszabálytalanság volt Montesnél, hiszen azért kim volt a szélen az akció, és középen is jöttek vele párhuzamosan. Meg lehetett adni, de a három közül az egyedül, amelyikről esetleg lehet valami vitát nyitni, nem érdemes.
Milyennek tűntek az új szabályok? Láttál-e valamit ezek közül? Ugye korlátolt idő van a bedobásra, a kapus nem tudja húzni az időt, a cseréket nagyon gyorsan le kell bonyolítani. Ugye a sérült játékos egy percig nem térhet vissza a pályára, stb. Bevezettek néhány újítást.
Mindenképpen látszik az, hogy az időhúzás az, amely ellen a FIFA megpróbál a létező legkeményben fellépni, a futballnak egy nagyon-nagyon régi rákfenéje, és én úgy gondolom, hogy főleg ezek a bedobások és kirúgások, a gyorsító szabály, amikor a bíró ilyen kosárlabda bíró módjára számolja a másodperceket, hogy tessék ennyi időt elvégezni, ezek jótékony hatásúak voltak a játékra, tehát hogy nem kellett a végén extrém hosszabbításokat adni, tényleg csak annyi hosszabbítások voltak a meccseken, amennyi az ivószüneteket és a cserék indokoltak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ezeket következetesen betartják az egész évben, úgy, hogy a tegnapi két meccsen betartották a bírók, akkor ezek mindenképpen sokkal folyamatosabbá, és ennek következtében a nézők is a tévénézők számára sokkal élvezhetőbbé teszik a játékot.
Igen, és meglepő módon nem görcsöltek be a játékosok a mérkőzés végén, bár egy egészen hosszú szezon után vannak a játékosok, mégis kibírták fizikailag.
Igen, mert...
Ezt kicsit ironikusan mondtam.
Egyértelmű az, hogy azért egyik meccsen sem volt öldöklői ram, és a másik pedig, hogy a torna elején vannak, most még fittek a játékosok.
Elméletileg igen, de gyakorlatilag azért mindegyik játékosban már benne van egy hosszú szezon, főleg az európai játékosokban.
Igen, de ma már azért volt 2-3 hét felkészülni, európai játékos nem nagyon lépett pályára egyébként a cseheket kivéve, és azért a regeneráció az, amiben a futball jelen pillanatban az orvosi háttér, amelyben hát főleg azok az országok, amelyeknek ennek megvan a tudományos háttere és az infrastruktúrája, nagyon nagyot léptek előre.
Mi várható a továbbiakban? Hogy látod ezt az egész világbajnokságot? Ugye már többször beszéltünk arról, hogy 48 csapat és rengeteg mérkőzés ez a 104. Most még így a kezdetekor neked mi ugrik be erről?
Nekem az, hogy a világbajnokság ezzel a nagyon nagy létszámmal, rengeteg stadionnal, és főleg ezzel a kicsit amerikanizálásával a világbajnokságnak a főházigazda kedvéért elveszett az elit jellegét. Tehát én azt gondolom, hogy egy tömegtermékké vált. A 104 mérkőzés egyszerűen befogadhatatlan ilyen rövid idő alatt, 5 hét alatt, még egy átlag fölötti futballrajongó számára is. Ennyi meccset, hogy már beszéltük az elején, senki nem fog megnézni, és én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy gondok lesznek majd azzal, hogy a tévénézettség Európában milyen lesz, mert a helyszínnézettség nem rossz, de voltak üres székek, és ez a drága jegyáraknak köszönhető.
És aztán megyünk Amerikába, az Egyesült Államokba, ahol aztán még inkább nagyobb árak lesznek.
Igen, és Mexikóban is ugye három rendező közül valószínűleg, hogy Mexikó a legolcsóbb, de még például Mexikóban is, hogyha átszámoljuk lejbe, akkor egy szódavíz, egy fél liter szódavíz 42 lejbe került. És egy deci whisky a mérkős helyszínén pedig 102 lejbe. Tehát, és akkor látnék Amerikában is ennek a sokszorosa lesz, mert mindenképpen a figyelme kell venni, hogy kereskedő népségről beszélünk, főleg az amerikaiak esetében. A legtöbb helyszínen iszonyatosan felverték az árakat. Látszik az, hogy a futball turistákra és nem az átlag szurkolóra utazva hát megpróbálnak minden nagy profitot kihozni belőle. Az egyetlen pozitív ellenpélda az Atlanta, ahol a stadion üzemeltetői bejelentették, ugyanazok a hétköznapi árak lesznek, mint az év bármely más részében, tehát minden étel vagy ital a stadionban 2 és 7 dollár közötti összegbe fog kerülni.
Az még teljesen elfogadható, azért Európában is vannak már jóval magasabb árak különböző eseményeken. Van A-tól L csoportig, meg tudtad-e jegyezni a csoport összetételeket?
Nagyjából igen, mert azért az elmúlt egy hétben ugye több műsorban is kellett ezeket elemezni, és minden, és úgy gondolom, hogy ha száz, melyik csoportnak melyik az elnevezése, az nem ezzel százalék biztonságot, de hogy kivel van egy csoportban, azt már nagyjából tudom.
Kit tartasz a legnagyobb favoritnak?
Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a spanyol és a francia válogatott kiemelkedik ebből a mezőnyből, úgy a keret mélységét, összeszokottságát tekintve, tudását tekintve, edzőminőségét tekintve, hogy mindenképpen nem véletlen, hogy a fogadóirodáknál is ők vezetik. Elég kicsi különbsége van a spanyolok javára egyébként az esélyeseknek a listáját. Ugyanakkor pedig benne van a pakliba, hogy ők az elődöntőben összefutnak, tehát hogy spanyol-francia döntőnek, ha mind a kettő megnyeri a csoportját, akkor nincs valószínűsége.
Igen, mondjuk mind a ketten, hát úgy mondhatjuk, hogy torony magasan vezetnek egymás mellett az esélyesek rangsorában. Látsz egy sötét lót, akire esetleg lehetne fogadni meglepetésre?
Hát nagyjából az van, hogy ugye látjuk, hogy a korábbi világbajnokok közül vegyük ki Uruguayt, akinek nem esélyes, a többi 5 világbajnok az 5 nagy esélyes, és mellék bejönnek még a portugálok, akiknek megint bitang jó kerete van, még akkor is, hogy a C. Ronaldo már ilyen nyugdíjasként vezeti a csapatot. Ezeken kívül én valós esélyest, aki meg tudná nyerni a világbajnokságot, ebben a pillanatban nem látok. Mindenki Norvégiát mondja a sötét lónak, hát elsősorban ugye Holland és Ødegaard miatt, de én azt gondolom, hogy akire mindenki azt mondja, hogy sötét ló, attól azért már nem meglepetés, ha mondjuk a norvégok elmennek a legjobb 8-ig.
Esetleg Hollandia?
Én 40 éve szurkok a holland válogatottnak, nagyon nagy rajongója vagyok a holland futballnak, ugyanakkor a jelenlegi holland kerettel szemben nagyon erős kétségeim vannak, nagyon gyengék center poszton, illetve nincs világklasszis csapatban, tehát nincs egy olyan világ vezéregyéniség. Van Dijk a csapatkapitány a Liverpoolból, de ő azért már kifele megy, szép lassan neki azért a pályafutása már a leszálló ágba került, és én Ronald Koemanban mind edzőben sem bízom 100%-ig.
Van néhány, mondjuk úgy, hogy koros játékos, igazi nagy sztárok, Messi, Ronaldo, Modric. Vársz-e tőlük valami különleges meglepetést? Vagy érzed még bennük azt, hogy akár a csapatok húzó ereje lehet?
Messiben és Modricban mindenképpen, tehát őket azért látom, hogy még azon a szinten vannak, hogy jó tud, és elég jó játékos társék is vannak, tehát ők megoszták a felelősséget a játékos társék, akkor én azt gondolom, hogy igen. Argentina címvédő és Messi mellett egyébként 15 másik 2022-es világbajnok van a keret, de egy picit idősödő kerettel mennek, tehát nem csak Messinek a korával van a baj, hanem a keret fele 30 fölötti játékos. Tehát én azt gondolom, hogy nekik ebből lehetnek már még gondjaik. Nem mertek radikálisan fiatalítani, inkább mindenki a világbajnokok közül aktív. Például a Messi, aztán a Messi és idősebb Otamendit is kivették a védelemben a világbajnokságra. A horvátoknál azért közben lezölt egy fiatalítás, tehát a nagy generációból már csak 4-5-en maradtak, ugye Horvátország az első két VB-n érmes volt, ezüst és bronzérmes, tehát ők egy nagyon jó torna csapat, de náluk lezajlott egy fiatalítás, tehát ott sokkal fittebb lesz valószínűleg a csapat, és Modric pedig nagyon el tud irányítani a középpályára ilyen csapatot. Ronaldóval kapcsolatban vannak kérdéseim, ő már nem elég gyors a csapattársaihoz képest, viszont még mindig elvárja, hogy az egész csapat őt szolgálja ki.
Egy újságíró, egy sportújságíró mi alapján választ mérkőzést majd ezen a világbajnokságon? Hogy melyiket nézze meg?
Hát elsősorban azokat fogom megnézni, amelyek nálunk este 7 és valamikor mondjuk este 11, maximum 12-kor kezdődnek, és esetleg azok, amelyekre hajnali 5-6 óra, amikor már világosodik és megérvedek, akkor bekapcsolom a tévét. Tehát ezt tehát a magyar, ami befér a úgymond egy átlagos alvás idő mellett. Késő éjszakai meccsen, amiért fel kéne kelni, tényleg csak akkor, hogyha egy nagyon izgalmas meccsnek ígérkezik.
Van-e titkos esélyes, illetve azt mondtad, a norvégokat említetted, de te kinek szurkolsz?
Én Hollandiának, mint mindig.
Köszönöm szépen, Boros Miklós.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra, és még beszélgetünk majd a világbajnokság során. Ugye Boros Miklós megemlítette Cristiano Ronaldót, akiről ő úgy tartja, hogy nem elég gyors már a csapatához képest. Na de mit mond Cristiano Ronaldóról az, aki végül is felvitte a Sporting Lisszabon nagy csapatába? A telefonvonal túlsó végén Bölöni László. Jó napot kívánok!
Jó napot, jó napot!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Boros Miklós sportújságíró kollégámnak igaza van Cristiano Ronaldóval kapcsolatosan?
Hát biztos, hogy nem a régi, de ember edző legyen a talpán az, aki Cristiano Ronaldót rendszeresen kimeri hagyni a részvételből, a világbajnoksági részvételből. Én nem merek kezdett csapatról beszélni, nem merek a döntőbe jutott csapatról beszélni, és akkor, hogy Ronaldo jelen van, vagy nem a pályán, hát ez egy kényes probléma, de egyelőre azért mindig bizonyítani tudta a gólokkal az, hogy ott a helye.
Igen, ő egyáltalán, ha pályára lép már, akkor egy veszélyt jelent az ellenfél számára, hiszen bár 40 éves, de benne van még mindig a gól. A lábai bár lehet, hogy lassultak, de még mindig piszok jól tud rúgni velük, és még mindig nagyon jól fejel, és nagyon érzi még mindig a kaput. Cristiano Ronaldo mellett van még néhány úgymond nagy öreg a világbajnokságon. Messi, ott van Luka Modric is, akik akár húzóemberük lehet a válogatottaiknak, vagy válogatottaik számára?
Lehet, hogy húzóember az egy kicsikét sok, de mindenféleképpen, ha sikerül magukat rövid időre megrázni, akkor hasznos emberei lehetnek a csapatuknak. Azt hiszem, hogy itt Ronaldóval kapcsolatban például egy kicsit meg kell változzon az elvárás is olyan szempontból, hogy tőle most már mindenki azt várja, hogy az aranylabdát szintű futballt lesi várja, mert Ronaldo előbb ezekkel hódította meg a világot, aztán utána egymás után érkeztek a különböző elismerések, akkor azért rajongott olyan szakember. Most pedig azt, amit épített, hát azt csodálják. Na most remélhetőleg, hogyha játszik, akkor úgy tud játszani, hogy a csapatot segítés. És én hiszek ebben. Pontosan úgy, mint Messinél is. Az utóbbi időben lehet, hogy nem tud 90 percet végiggyűrni, de itt megint ugyanaz a helyzet, hogy most várjuk azt az egy vagy két brilliáns megmozdulást a részéről, megelégszünk ezzel, vagy pedig azt várjuk, hogy vagy rohanjon előre-hátra, amit nem csinált tulajdonképpen soha életében. Messi, Ronaldo még egész fiatalon, Sportingnál feltétlenül, a Manchesterben is, aztán a Real Madrid vége felé már egy kicsikét a védekezéssel nem foglalkozott annyira, aztán attól függ, hogy a csapat milyen helyzetben van, kell támadjon vagy sem, de nem hiszem, hogy Messi különösebben rohangálna most hátrafelé, amit nem tett soha. Aztán ott van Mandrics, gondolom, hogy hát a középpályán ott könnyebben el lehet, hogyha okos és ő az, könnyebben el tud helyezkedéssel meg tudja oldani ezeket a problémákat. Én valahogy így, én ezeket megértem, ezeket a játékosokat csodálom, örvendek, hogy ezeket alkalmam volt nézni őket, az összecsapásaikat is, de megértem ugyanakkor azt is, hogy most nem hogy gyengébbek, de
elmúlt fölöttük az idő.
Az elvárásokat kalni is csinyán kell bánjuk.
Ráadásul ugye mind a két labdarúgó, hogyha már Messit és Ronaldót említettük, úgymond elvonultak az európai futballból, az egyik az Egyesült Államokra, a másik pedig ugye Közel-Keletre, tehát azért mind a két játékos más szintű fociban játszotta az elmúlt 2-3 évet. Azért ez is jelenthet elég sokat, nem?
Feltétlenül igen, de ennek olyan két oldala van, két érvemben van egy olyan hajlam bennünk, hogy azt mondjuk, a szaúd-arábiai futball például. De a szaúd-arábiai futball az nincs nagyon messze, nincs évfényi távolságra az európai futballtól. Sokat fejlődtek. Egy csomó a klubokról beszélek. Igen. A válogatottnál nehezen, mert meg kell találni a helyi játékosokat. Ellenben maga a futballuk maga az sokkal nehezebb körülmények között, mint az európai futball. Állja a sarat. Tehát akkor, amikor leteszed a lábad a repülőt, kilépsz a repülőből, akkor 20%-kal, 20%-kal az értéked leesik. Még nem rúgtál labdába, de csak azt a borzasztó meleget kibírni, aztán elmész edzésre is, az edzésen rájössz, hogy a társaid azok nem képviselnek olyan erőt, olyan képességet, hogy téged felemeljenek. Rájössz arra, hogy mindent az égvilágon tőled várják, hogy a te csapatod kapusa védje ki a 11-est, és te rúgjad be a 11-est. Tehát mindent egy kicsikét a felelősség ráthárul. Ez is nehezíti a helyzetet. Aztán nem beszélik arról, mondjuk Szaúd-Arábiára, ez nem érvényes, de az Emirátusokra, Katárra, azokra, Kuveitre, ezekre érvényes, hogy kimész a pályára, és van olyan mérkőzés, ahol lézeng a csodálatos stadionban körülbelül 2000 ember. Tehát nincs ez a motiváció, ez is hiányzik. És ez mind lefele hozza a játékos. Éppen veszed, és már vesztettél az értékedből egy ugyanaz a játékos vagy, még nem edztél, még nem rúgtál labdával, de vesztettél az értékedből, mert ezek olyan nehézségek, amik rajtad kívül, de ott vannak, és ezek húznak vissza. Nem is beszélek aztán a hőmérsékletről, amiben ezeket a mérkőzéseket el kell szenvedni.
104 mérkőzés lesz, illetve most már csak 102, nem tudom, nézte a tegnap esti Mexikó, Dél-Afrika, vagy a hajnali Dél-Korea, Csehország? Egyiket sem?
Nem.
Mi alapján választ egy labdarúgó edző, volt válogatott labdarúgó mérkőzéseket a világbajnokságon, hogy melyiket nézze meg?
Hát, mint hogy nézem a világbajnokságnak az első mérkőzéseit, hogyha például egyik a másikra mászott volna a világbajnokság kezdete, és a Roland Garros tenisz verseny, akkor egész biztos, hogy a teniszt szívesebben néztem volna az elején. Mert az igazság az, hogy most még az elején tudod, hogy a kis játszottak, tehet játszottak a... Mit mondták, kivel játszottak?
Dél-Koreával.
Dél-Koreával és
Mexikó-Dél-Afrikával.
Ott 2-0 azt arról az eredményről tudok.
Igen.
De egyszerűen én képtelen vagyok ezt a nem tudom hány ország futball, követni a futballukat, egyszerűen nem tudom. Úgyhogy én nem mondom azt, hogy nem fogok bekapcsolni a tévét, igen, fogom nézni, de úgy, ahogy az Európa bajnokság is, ugye? Nem azzal kezdődik, hogy és most nehogy megsértsek valamilyen államot, hogy mit tudom én, játszik az Albánia, játszik mondja egy országot, Lengyelországgal. Ez nem fog engem lelkesíteni különösebben, hogy megnézem, ha Európa bajnokságról van szó. Ugyanígy még a kíváncsiság nem viszodálja el, hogy nem tudom, melyik...
Curaçao, mondok egy országot.
Curaçao, igen, azt, hogy felküldtem magam hajnali 4-kor, hogy megnéztem a mérkőzéseket, hát azt sajnálom, de nem fogom megtenni, az egészen biztos. Úgyhogy én erre, és nem, persze én megértem azt, hogy a futball a világ legnagyobb előadása, hogy a mérkőzések azok pénzt gerjesztenek. Nem feltétlenül a futballistáknak, hanem másoknak, akik erre ezt nagyszerűen kihasználják. Hogy a FIFA, hogy az UEFA, mind a ketten nagyon-nagyon gazdag intézmények, itt még gazdagabbak akarnak lenni. Egy óriási, talán a legnagyobb divatja a mai világnak ez a futball. Mégis azt mondom, hogy túl sok a mérkőzés.
Hát igen, ráadásul 48 csapat jutott ki, 104 mérkőzést kell lejátszani, éppen beszéltük az újságíró kollégámmal, barátommal, hogy vajon lesz-e olyan ember, aki végig tudja nézni mind a 104 mérkőzést. Nyilván lesznek olyan találkozók, amelyek egy időben zajlanak majd a csoportkör végén, de hát ez embertelen. Elnézve azokat az országokat, ahol ön dolgozott edzőként, ha jól nézem, akkor egyedül, illetve Románia és Görögország nem képviseli magát. Ott van a világbajnokságon Franciaország, ott van Belgium, ott van Katar, ott van az Egyesült Arab Emirátusok, tehát gyakorlatilag olyan országok...
A portugálokat nem felejtettek?
És a portugálokat és a franciákat, igen. Portugál-franc.
Hát megértem, hogy ilyen kis csapatok, mint a portugálok
elfelejtettek. Van-e, jelent-e valamit, hogy ön ott dolgozott ezekben az országokban? Érdekli-e sokkal jobban ezeknek a válogatottnak a teljesítménye?
Hát... Igen, igen. Igen, persze, hogyha jobban érdekelnek ezek a csapatok. A franciák természetesen, hogy érdekelnek. A portugálok és a belgák, igen, feltétlenül ott vannak. A görögök kevésbé.
Ők nem jutottak ki.
De aki jutottak volna is. A románok természetesen érdekeltek volna, hogyha kijutottak volna. De ez a trió, francia, belga,
portugál,
hát...
Ne feledkezzünk meg Portugáliáról.
Jó. Maga, hogy mondja, még mond, maga.
Verébnek.
Igen. Tehát ezeket, igen, mert ott tudod, fel akarok fedezni, most már nem tudom pontosan, hát világos, hogy Ronaldónak a játéka érdekel a franciáknál, főleg ez a srác, ez a segítség a Bayern München be van. Mbappé. Ez a ballábas. Na, menjük az a Demogrigba a neve.
Igen.
Ez megálltett a kitűnő gólérzékével. Szeretem ezt a játékost. Kíváncsi vagyok, hogy illeszkedik be. Kíváncsi vagyok arra, hogy nem nagyon szeretem ezt a futballt, amit most játszanak, de akkor is ezt az állandó kapustól induló építést minden egyes esetben kicsikét túlzott dolognak tartok. De érdekelnek, mert a játékosok legtöbbje, vagy sokuk ellen készítettem a csapatomat. A belgáknál pedig, most már kiöregettek a belga játékosaim, nem tudom, hogy De Bruyne még ott van?
Meg kell nézem a keretet, mert fejből én sem tudom.
Mert tényleg nem tudom, de látod, az ő játékára kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon sokra tartottam az ő játékát, és én egészen fiatalon úgy megmertem jósolni, hogy ebből sokkal több lesz, mint ahogy gondolták abban az időben. Nagyon ügyes volt.
Lát-e olyan fiatalt, aki ezen a világbajnokságon ki tud tűnni? És Olisséről volt szó, ha jól emlékszem, igaz?
Igen. Hát például ő kitörhet, hát 3 góllal meglepett most mindenkit az északiak ellen, és szerettem a játékát úgy támadásban, mint a védelem megszegítésében. Hát, de úgy amúgy aztán nem ismerem én az összes keretet, hogy mind ezeket ők majd felhozzák a saját magukat, hogy rájuk odafigyelj.
Ott van De Bruyne a keretben, ott van Axel Witzel is 37 évesen, és a régiek
hát
közül.
Axellel határozottan jó viszonyban vagyok, nem barátok, mert barátok nem lehetünk, mikor egyik edző, a másik játékos, és minden évben találkozunk, vagy beszélünk 2-3-szor, hát az kevés. De Axellel szívesen beszélgetek. Különben tudod, hogy Axelnek a felesége brassói.
Igen, ezt mondta ön egyszer, ha jól emlékszem.
Úgyhogy ott azt hiszem az anyossával románul beszélgettem, mikor ott voltam náluk.
Az élet apró örömei. Lát-e sötét lovat? Olyan együttest itt hát a feltörekvő nemzetek között, akik esetleg meg tudják lepni a nagyokat. Hát ugye az esélyesek közé tartozik Spanyolország, Franciaország, Németország, Anglia, Brazília, Argentína, Portugália, hogy portugálokat ne hagyjuk ki. Talán a legnagyobb esélyesek ezek a válogatottak. Lát-e mondjuk egy Dél-Koreában, akár egy Marokkóban, akár az Egyesült Államokban, ugye házigazdaként, vagy Kanadában, hogy bejussanak oda a legjobbak közé, vagy a hollandok, norvégok meglephetik-e a többieket?
Hát ilyen nagy meglepetések nem hiszem, hogy történjenek. Mert az egy másik tényező, ami a sok csapat, a sok mérkőzés mindig az erősebb válogatottaknak segít, erősebb csapatoknak segít. Úgy a bajnokságok, a nemzeti bajnokságokban, mint a, egy ilyen döntő. Minél több mérkőzés van, annál jobban megtűri a hibát. Látod, egy Champions League-ben például, egy Champions League-ben most játszottunk valami hány mérkőzést, de ezek lehetőséget adnak a javításra. Hogyha annak idején, amíg a más elképzelésben szervezték ugyanezt a kupa mérkőzést, kupa küzdelmet, hát ott nem volt, ott ha egyszer buktál, akkor már alleluja. Itt, hogy az első, aztán azért most már az első kettő van, amikor még a harmadik is tovább juthat, hogyha mit tudom én mit.
Hát most nyolc harmadik fog tovább jutni a csoportból.
Látod, hát ez borzasztó. Ez segít az erős csapatoknak a hibának kijavítására.
Ugye Európában elég hosszú ideig tartott a klubfotball. A bajnokságok elég hosszú ideig tartottak, és ugye még ezen kívül az európai kupákban is szerepeltek a csapatok. Mennyire erodálódhatnak ezek a játékosok, akik ezekben a megméretésekben végig szerephez jutottak? Tudom, hogy most már a rekuperáció az már nagyot fejlődött a sportban is, de mégis akinek van mondjuk 56, majdnem 60 mérkőzés a lábában, lehet, hogy éppen 60 nincs, de az 50-et megközelítő szám, akkor még itt van a világbajnokság, itt is ugyanúgy kellene teljesíteni. Befolyásoló igen. Tényező lehet-e?
Természetesen. Ez az, ami visszahúzza a játékos teljesítményt, ezért fontos az, hogy jó kereted legyen. Mert ennek segítségével pihentetni tudod, vagy kedvet tudsz adni, de ez is feltétlenül talán a legfontosabb dolog, a játékosnak arra, hogy beinduljon, hogy megtalálja az energiát, ami ott van benne, csak éppen most már a sok mérkőzés lelassítja ennek az életrehozatalát, nem tudom pontosan, hogy fogalmazzak, de egy jó keret mindenféleképpen segít abban, hogy Messi például egy döntőre készüljön egy kicsikével jobban, többen, többet adhasson bele, de legyen egy kis pihenés ideje. Aztán ez egy dolog, hogy van fizikailag időd van, mert mit tudom én, már tovább jutottál, és akkor aztán nem használnak, vagy csak 15 percre raknak be a harmadik csoportmérkőzésen, és nem érdekel aztán egyáltalán, hogy mit gondol erről az, aki a harcol a második helyér, mert ez is benne van, ugye, hogy most a tartalék csapat küldön be, mert én most már tovább jutottam mindenféleképpen, ez is benne van, tehát ezzel így kell bánni, mindenféleképpen ez fizikailag az edzők igyekeznek megtalálni arra a pillanatot, hogy na akkor két lélegzettel többet pihenjen a fontos, mindegyik fontos, de a fontos, a legfontosabb, a fontosak közül a legfontosabb játékosok többet pihenjen. De ezt mondom a fizikai pihenéstől, de a szellemit, a mentális pihenség az a legfontosabb. Rendkívül nagy szerepet van ebben annak, hogy a játékosnak a morális állapota milyen, hogy a hozzáállás milyen hozzáállást tud magából kicsikarni.
Hát igen, nagyon hosszú a világbajnokság. Én nagyon várom a vasárnap este 8 órakor kezdődő Németország-Curaçao mérkőzést. Annál is inkább, mivel a curaçaoiak az utolsó felkészülési mérkőzésükön 4-0-ra legyőzték Arubát.
De, igen, ez egy nagy meglepetés. Tehát ezek szerint ön Curaçaóra fogad. Na, nem én fogadok 1/10-be, hogy nem lettek ott a döntőbe.
Ebben biztos vagyok én is, de a csoportban kíváncsi vagyok, hogy a németek ellen mit tudnak teljesíteni, és bebizonyosodik-e az, hogy ilyen kicsi csapatoknak nincs mit keresni ők a világbajnokságon, vagy például Haiti és Skócia találkozó szintén vasárnap hajnalban. Belöni László, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és bekapcsolódott a műsorunkba.
Nincs mit, köszönöm szépen, én is üdvözlöm Vásárhelyt.